Az Európa Rádió műsorán. Tizennégy óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Minden fiatalnak szeretnénk szakmát adni és a hátrányos helyzetű térségekben a felzárkóztatást segíteni, mondta a kulturális és innovációs miniszter Tamásiban. Hankó Balázs a Vályi Péter szakképzőiskolában a Kérdezd a minisztert elnevezésű fórum után tartott sajtótájékoztatón hozzátette, 23 milliárd forint értékű projekt kezdődik, amelynek keretében 20 ezer fiatalt fognak elérni a Dobbantó programban, illetve a műhelyi iskolákkal és az orientációs évfolyam. A felzárkóztató programokban országszerte több mint 3000 diák vesz részt, mondta a miniszter. Hankó Balázs hozzátette, a fórumon a kérdések érintették a mesterséges intelligenciát is, majd közölte, hogy tavasszal minden szakképzési centrumban lesz mesterséges intelligenciával kapcsolatos oktatás. Idén havi 16.140 forint személyi kedvezmény jár a személyi jövedelemadóból azoknak, akik az igénybevétel időpontjában rendelkeznek a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással, így például laktóz- vagy gluténérzékenyek, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal. A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy ha az állapot végleges, az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a házi orvos állíthatja ki. Aki évközben szeretné érvényesíteni a személyi kedvezményt, annak adóelőleg nyilatkozatot kell tennie ahhoz, hogy a munkáltató kifizető a kedvezményt a jövedelemből érvényesíteni tudja. A kedvezményt érintő adóelőleg nyilatkozat folytatólagosan is megtehető a súlyos fogyatékos állapot folyamatos fennállása esetén. Ha az adóév esetleg több adóév elteltével utólag állapítják meg a kedvezményre való jogosultságot, akkor az igazoláson feltüntetett kezdőnaptól a kedvezmény az 5 éves elévülési időn belül visszamenőleg érvényesíthető az adóbevallások önellenőrzésével. Az állami dolgozók új lakhatási támogatására a kormány egy friss határozattal 180 milliárd forintot különített el. Egy hétfő este kihirdetett kormányhatározatból vált világossá, mennyibe kerülhet évente a közfeladatot ellátó munkavállalók új otthon támogatása. A program fejenként 1 millió forintot biztosít lakhatási célokra, ami összességében már komoly tételt jelent a költségvetésben, írja a Portfólió a Magyar Közlöny alapján. A határozat melléklete egy részletes táblázatban sorolja fel, honnan és hová kerülnek át a források. A legnagyobb mozgás a gazdaságfejlesztési keretet érinti, innen 297 milliárd forintot csoportosított át a kabinet. A pénz egyik legnagyobb nyertese a már említett közfeladatot ellátó munkavállalók otthon támogatása lett. Ezt az új kiadási sort a kormány 180 milliárd forinttal hozta létre. Korábban a kormány kommunikációja arról szólt, hogy az intézkedés évi 100 milliárd forint körüli kiadást jelent, ehhez képest jóval magasabb szám került elő. Ez az a támogatás, amelyet a kedvezményezettek, orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, minisztériumi dolgozók lakáshitel törlesztésre vagy egy új lakáshitel önrészének kifizetésére is felhasználhatnak. Rohamosan nő a külföldről Magyarországra szállított csomagok száma. Másfélszer annyi, összesen 204 millió kis csomag érkezett tavaly külföldről hazánkba, mint egy évvel korábban. Bakai Kristóf Péter vezérőrnagy, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi elnök helyettese az Infostartnak elmondta, míg 2024-ben a NAV 136 millió kis értékű küldeményt vámkezelt, addig tavaly a csomagok száma már meghaladta a 204 milliót. A Magyarországon vámkezelt áru mennyisége gyakorlatilag nem változott, valamivel több mint 23 millió tonnát tett ki. Tavaly összesen mintegy 18 ezer milliárd forint értékű áru érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unió területére. A vámbevétel 2025-ben elérte a 154 milliárd forintot, az előző évi 121 milliárd után, az importáfa összege pedig az 504 milliárd forintot, 458 milliárd forint után.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében egyre romlanak a látási viszonyok, elsősorban északkeleten és északnyugaton a szélárnyékos részeken köd képződik. Szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű. Szerdán általában borult idő lesz, a nap első felében leginkább az ország északkeleti felén, majd délnyugat felől egyre több felé fordul elő változó intenzitású eső, néhol havazás, ónos eső is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 4 és 10 fok között alakul, azonban az ország északkeleti harmadán ennél akár több fokkal hidegebb is maradhat az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Pasztorálpszichológia a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen.
A pasztorálpszichológia az egy határterület, ahogy a nevéből is lehet rá következtetni, ugye ez egy alapvetően egyébként valószínűleg inkább a római katolikus szóhasználatból vehettük át eredetileg ezt a fogalmat, ahol az egyház különböző tevékenységét összefoglaló néven pásztorális tevékenységnek nevezik.
A hajdunánási református gyülekezet az elmúlt években rendkívül sokat fejlődött.
Ugye a reformáció hatása természetesen hatott a hajdúságra is, így természetesen a hajdúvárosokra és hajdunánásra is. Amikor már Bocska így letelepítette a maga népét, azaz a hajdukat, ők már vállalták a reformátusságukat, és 1600-as évek elejétől származtatik, ami egyházközségünk első prédikátora.
A gyermekek szolgálatában.
Egyházi szolgálatunkra nézve nem újdonság az, hogy a gyermekekre odafigyelünk, azonban a környezetünk, az a világ, amiben élünk, ez állandóan változik, és nagyon fontos emlékeztetni nagy egyházot, és természetesen ezen belül minden közösséget, egész a családig, hogy oda kell figyelni másképpen gyermekeinkre.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. We built our idols just to see them fall. And our false gods brought us nothing at all. Foolish we have been, forgive us for our sins. Maker, there is none like you. Savior, no one else will do.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Sárospataki Református Hittudomány Egyetem hosszú ideje fontos szereplője a magyar református teológiai és segítőképzéseknek. Az intézményben ma is olyan szakok működnek, amelyek nem csak tudást adnak, hanem valódi válaszokat keresnek a mai ember lelki, közösségi és társadalmi kérdéseire. Vendégünk dr. Rácsok Gabriella, a Sárospataki Református Hittudomány Egyetem rektor helyettese, akivel a jelenleg elérhető szakokról beszélgettünk, és külön figyelmet szenteltünk a pasztorál pszichológiai szakreferens képzésnek, annak jelentőségének, céljának és gyakorlati hasznának a szolgálatban és a segítőhivatásokban. A riporterek Birta Zoltán és Répási Eszter.
A Sárospataki Református Hittudományegyetem 2026-27-es tanévét is kezdi a meghirdetésének a szakaszát. Meghirdeti idén is az új felvételiét, és a pasztorál pszichológia szakirányú továbbképzési szak is megjelenik, és e kapcsán gondoltunk egy beszélgetés, hogy mit is jelent ez a fogalom, és mit is boncol az, aki a pasztorál pszichológiai végzettséggel rendelkezik. Mit kell tudni erről a fogalomról, és miért is tartják fontosnak, hogy bevegyék a Hittudományegyetemnek a palettájába?
A pasztorál pszichológia az egy határterület, ahogy a nevéből is lehet rá következtetni. Ugye ez egy alapvetően egyébként valószínűleg inkább a római katolikus szóhasználatból vehettük át eredetileg ezt a fogalmat, ahol az egyház különböző tevékenységét összefoglaló néven pásztorális tevékenységnek nevezik, és éppen a pszichológiával való párosítása az azt jelenti, hogy az egyháznak ezeket a pásztorális tevékenységeit egy lelkész, vagy egy kateheta, vagy egy lelki pásztori munkatárs, egy diakónus nem csak teológiai szempontból vizsgálja meg, hanem felszerelkezhet pszichológiai eszköztárral is, és onnan is megközelítheti ezeket a tevékenységeket, akár a lelki gondozást, gyülekezetépítést, igehirdetést, istentiszteletet, evangelizációt, missziói tevékenységet, diakóniai tevékenységet. Ezeket mind lehet nem csak teológiai, hanem lélektani, pszichológiai szempontból is vizsgálni.
Ez egyfajta kapcsolat a két terület között? A lélektan és a teológia kapcsolódása?
Így van, mindenképpen. Tehát nem... Úgy gondolom, hogy jó teológusként nem átadhatjuk magunkat azzal, hogy a teológia mindent képes elmondani az emberről, az emberi kapcsolatokról, a közösségek életéről. A lélektan kínál olyan szempontokat megfontolnunk, és tulajdonképpen így találkozik ez a... Tehát ugyanazt vizsgálja a teológia és a pszichológia, más-más nyelven, más-más szempontok szerint, és úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönösen gazdagító találkozás a két terület számára, és az, aki ugye szeretne tájékozódni a két területen, hát őt nevezzük egy kis túlzással pásztorálpszichológusnak.
Itt a felvételi leírás említi és kiemeli úgymond a gyakorlatorientáltságot és a kis csoportos munkát. Itt a 4,5 év során, ameddig tart a képzés, mire számíthatnak a gyakorlatban a hallgatók, a diákok, a felvételizők?
A képzésnek valóban hangsúlyos része a gyakorlat, összesen 120 kreditből, amelyet a 4,5 év alatt meg lehet szerezni. Legalább egy olyan 40-50 kredit az, ami kifejezetten gyakorlati képzés, és van két olyan tantárgy, amely mind a 4,5 éven keresztül végigkíséri a hallgatókat. Az egyik ilyen az a segítő lelkigondozói beszélgetés gyakorlata. Ezt úgy kell elképzelni, hogy általános tapasztalat szerint olyanok jelentkeznek erre a képzésre, akiknek már van valamilyen lelkigondozói tapasztalata, tehát folytatnak lelkigondozói beszélgetéseket, és akkor ezek a beszélgetéseket utólag lehet jegyzőkönyvezni, ennek megvannak a szabályai, hogy ez hogyan történik. És akkor ebben a kis csoportban, ami azt jelenti, hogy tudom, maximum 15 főt képzeljünk el egy ilyen csoportban, de inkább 12-15, akkor ezeket a jegyzőkönyveket tulajdonképpen szakemberek vezetésével közösen dolgozzuk fel, és a többiek benyomásai, érzései, azok gyakran segítenek bennünket is, tehát akinek éppen a jegyzőkönyvét vesszük végig, olyan dolgokra rávilágítani, amire esetleg a beszélgetés során nem is gondoltunk volna, vagy a beszélgetés sorozatoknál elakadás történik, akkor ilyenkor sokat segíthet egy külső szempont. Tehát ez az egyik ilyen tantárgy, ez nagyon izgalmas, kezdetben úgy nehéz belerázódni, de aztán ez nagyon megerősítő, és szakmailag is nagyon sokat tud adni. A másik pedig a pszicho és bibliodráma, ami, hát aki már találkozott ezzel a fogalommal, annak nem nagyon kell magyarázni, hogy ez mivel foglalkozik, akár bibliai történeteknek, dramatikus feldolgozásra, amiben mi is szereplőként, ugye képzeletbeli szereplőként részt vehetünk, vagy akár lelkigondozói eseteknek az eljátszása, a lelkigondozó belehelyezkedhet a lelkigondozott szerepébe, vagy belehelyezkedhet a családtagok szerepébe. Hát ezek megint nagyon izgalmas dolgok. Azt jó tudni erről a gyakorlatról, hogy csak úgy, mint maga a teljes képzés, ezek zárt csoportban történnek, mert itt azért nagyon sok bizalmas dolog elhangzik magunkról, a másikról, és ez egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis védett közösség, védett környezet, tehát a csoportokból semmi nem megy ki, ez egy alapszabály ebben a képzésben.
A pastorál pszichológiai szakreferens, egy nagyon érdekes gondolatkör ez. Mik azok a területek, amiken egyfajta belátást kap a lélek működésébe? Beszélünk itt a gyászfeldolgozás, szorongás és egyéb jellegű depressziós kéréskörök.
Így van. Maga a hivatalos leírása a szaknak az két területet nevesít. Az egyik az úgynevezett vezetéspszichológia, tehát főleg a közösségekkel való gondolkodásban, közösségekkel való munkában, tehát ez adhat olyan rálátást vezetőként, nem csak teológiai, hanem illektani szempontból is, amely nagyon hasznos lehet. A másik pedig a fiatalokkal való foglalkozás, vagy fiatalokkal való munka. Itt találunk például a már említett krízis, vagy gyászfolyamatok mellett még olyanokat is, hogy drogprevenciós szakmai ismereteknek az elsajátítása, életvezetési készségeknek a fejlesztése. Tehát tulajdonképpen minden olyan területet felületszik, amellyel egy gyülekezetben találkozhatunk. Tehát nem csak az idősek, nem csak a haldoklók, nem csak a gyászfolyamat, nem csak a krízisben lévő, hanem még emellett a fiatalokkal való munkára is rálátást ad, illetve, ahogy azt mondtam, nem csak egy lelki számára lehet hasznos, hanem akár presbiterek, vagy valamilyen szolgálati területért felelős számára is, akik valamilyen szinten vezetői a gyülekezetnek, vagy az ott folyó szolgálat valamely területének.
Beszélgettünk az egyházi vonalról, a világi közegben ez hogyan integrálható be ez a pastorál pszichológia teljesen, külön például egy cégnél, vagy egy kórházban, vagy bárhol, ami nem az egyházhoz köthető?
Megmondom őszintén, hogy erre nincsenek pontos vagy konkrét rálátásaim. Azt tudom, hogy akár egy lelkészi végzettséggel is el lehet helyezkedni világi cégeknél. Hallottam már olyat, hogy humán erőforrás, hát menedzserként nagyon jól beváltak lelkészi végzettséggel rendelkezők. Hivatalosan, tehát a magyarországi állapotokat ismerem, úgy tudom, hogy szociális intézményben vagy egészségügyi intézményben terápiás munkatárs lehet pásztorálpszichológiai szakreferens végzettség. Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ugye ez egy diplomára, tehát előzetes felsőoktatási tanulmányokra épülő képzés. Ez nem ad önálló pásztorálpszichológiai végzettséget. Jó, tehát nem, aki elvégzi ezt 4 évet, nem lesz pásztorálpszichológus, ezért van ott ez a szakreferens, tehát egy valamennyit elsajátít ebből a területből. Jó, de nem mondhatjuk azt, hogy ő ezzel már pásztorálpszichológussá válik.
Beszéljünk a Sárospataki Református Tudományegyetemnek az egyéb szakjairól. Röviden, milyen területeket hirdet meg 2026-27-ben?
Ugye az intézményünk fő profilja az a lelkészképzés. Ez egy 5+1 éves képzés, ugye 5 éves elméleti képzés, és egy éves gyakornoki gyülekezetben elvégzett évvel zárul ez a képzés. Továbbra is képzünk katehétákat és lelkipásztori munkatársakat. Ez egy 3 éves alapképzés. Ugyanilyen 3 éves alapképzésünk a református közösségszervező képzés. Itt két specializáció közül lehet választani. Az egyik a egyházi művelődés szervező, a másik a roma közösségeknek a szervezője. Aztán van még két további alapképzésünk, de ezek már 3,5 évesek. Nagyon közel állnak egymáshoz. Azt szoktuk mondani, hogy az egyik tulajdonképpen ugyanannak a területnek a világi, a másik pedig inkább az egyházi oldalára helyezi a hangsúlyt, világi oldalára. A szociális munka alapképzési szakunk, ezen belül is lehet választani két specializációt, az egyik az idősgondozás, a másik pedig kapcsolati erőszak áldozataival való szociális munka. Ez egyetlen egy olyan képzésünk, ahova nem közvetlenül rajtunk keresztül lehet jelentkezni, tehát az intézmény felviteli felületén, hanem ugye Magyarországon ez a felvi.hu a felsőoktatási jelentkezésnek a központi oldala, erre ott kell jelentkezni, és akkor ennek a területnek az úgynevezett egyházi oldalát erősíti a diakónus képzés, ez is ugyanúgy egy 3,5 éves képzés. Itt nem csak a szociális munka alapjait sajátíthatják el a hallgatók, hanem azért valamennyi teológiai és egyházi ismeretet is szereznek, és természetesen társadalompolitikai tantárgyuk van, mint a szociális munkásoknak. És akkor van még két mesterképzésünk, ezek ugye ráépülő képzések, tehát meg van határozva, hogy milyen alapképzéssel lehet ide jelentkezni. Ilyen a teológia mesterképzési szakunk, ez egy 4,5 éves képzés. Olyanoknak ajánljuk, akik nem szeretnének lelkipásztorok lenni, de érdekli őket a teológia, és van már valamennyi alapképzettségük teológiából. Ezen a képzésen igyekszünk biztosítani az online képzést, tehát ugye mesterképzésről van szó, itt már hallgatókat inkább olvastatjuk, és az órák, a foglalkozások azok inkább szeminárium jellegűek, tehát mindenki önállóan feldolgozza az olvasmányokat, és akkor aztán azt közösen beszéljük meg. És van egy egészen fiatal szakunk, most lesz 3 éves, ez a közösségszervezés mesterképzési szak. Ezt elsősorban azoknak ajánljuk, akik már tanultak közösségszervezést alapszakon, vagy esetleg diakóniai végzettségük van, ők feltétel nélkül, tehát az alapdiplomával bejuthatnak erre a szakra. Ennyi szerintem, és ugye az említett pásztorálpszichológiai. Van egy rövidebb szakirányú továbbképzésünk, mint a pásztorálpszichológia, ez a Biblia alapú lelki gondozói szakirányú továbbképzés, ez csak 2,5 éves, azoknak ajánljuk, akik esetleg még félnek így mélyre menni a gyakorlatban, és inkább elméleti tudással szeretnék magukat felvértezni. És van egy református hit és erkölcs tanoktatói szakirányú továbbképzésünk, ahova pedig azokat várjuk, akiknek már van pedagógiai végzettsége, de azon gondolkodnak, vagy esetleg olyan felkérést kaptak, hogy abban az iskolában, ahol tanítanak, hittanoktatást is végezzenek, és erre 4,5 év alatt felkészítjük őket.
Az elmúlt percekben dr. Rácsok Gabriellával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettesével beszélgettünk. I know someone who knows what I'm up against. I know someone who's here in the midst of it.
történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A hajdunánási református gyülekezet az elmúlt években rendkívül sokat fejlődött. Az egyházközség a 90-es évek után visszakapta ingatlanjait, ma már 1000-nél is több gyermek jár ide. Tavaly elkészült a bölcsőde, az óvodát kibővítették, most pedig a 85 férőhelyes idősek otthona udvarán megkezdődhetett egy irodaház építése. Fejlesztésekre 2010-től mostanáig 2 milliárd forintot fordítottak. A riporter Papp Beatrix.
Gacsai Gáborral, hajdunánás lelkipásztorával beszélgetek. Kanyarodjunk oda-vissza, hogy annak idején hogyan alakult meg hajdunánáson a egyházközség.
Ugye a reformáció hatása természetesen hatott a hajdúságra is, így természetesen a hajdúvárosokra is, hajdunánásra is. Amikor már Bocska így letelepítette a maga népét, azaz a hajdukat, ők már vállalták a reformátusságukat, és 1600-as évek elejétől származtatik, ami egyházközségünk első prédikátora.
Nyilván azóta nagyon hosszú utat tettek meg. Melyek voltak a nagy mérföldkövek, a nagy lehetőségek, változások akár?
A városban lévő és élő református gyülekezet hamar felismerte, hogy a templom mellé iskola kell. Iskola kell, és elég korán elindult a iskola szervezése is, általános iskola, gimnázium, ez természetesen szépen ment 1948-ig. Ugye akkor jött, ami jött, akkor következett egy több mint 4 évtizedes pauza, jöttek a törvények, 91-es, 32-es törvény, amely által a egyház visszaigényelhette tulajdonait, iskoláit. Hát én szépen levéltárakban utána kutatva is az előző lelkészek nagyon pontosan leírták. Hát én 27 ingatlant vissza is igényeltem. Na ez kiverte a biztosítékot az akkori fél kommunista és MSZP-s vezetésnél. Hát nem vették jó néven, mert ők azt hitték, hogy csak az általános iskola. Kétségtelen, hogy ebből tulajdonképpen pontosan megvizsgálva, mert nem mindegyik volt állami tulajdon. Mondok egy ilyet. Például a Tungstram tulajdona volt egy kint lévő régi iskola, ami tulajdonképpen tanyasi iskolája volt. 4 volt ilyen tulajdonképpen az egyházközségnek, és azt nem igényelhettük vissza, de a főbbeket visszaigényelhettük, így a református általános iskola, gimnázium, ehhez volt a kollégium, 5 lakás. Ez egy jó 8 darab volt a 27-ből, erre aztán már nem tudtak mit mondani, ezt vissza is kaptuk. Igaz, beletellett, azt mondja, hogy 91-be beadtuk, hát olyan 2000 évek közepén kaptuk vissza Cuzánmen végleg mindent, addig így darabokba. Egy tanterem, aztán ha leszpujátok, még egy tantermet kaptok, ha nem, akkor belefulladtok, és végső soron mondjuk meg őszintén, nincs itt mit kertelni. Azt gondolták, hogy belefáradok, belefáradunk, és harmadik év végén az egészet visszaadjuk a drágalátos városi önkormányzatnak. Nem így történt, mert akkor, és itt hadd említsem meg nagy szeretettel városunk szülöttét is, aki természetesen ott volt gimnázista, dr. Hegedűs Lórántot. És amikor mentek ez a csatározások 90-es évek elején, állandó kapcsolatban voltunk Hegedűs püspök úrral, ugye ő a zsinat elnöke volt, és azt mondta, hogy ha egy gyermekkel is, akkor is el kell indulni az iskolának. Hát de mondom, egy gyermek, püspökós, hát na jó, lett 14 gyermek, elindultunk, és most, amikor Hegedűs Lóránt díjat kiadtuk, ez egy új dolog nálunk, akkor elmondhattam ezt az eseményt, és azt, hogy az egyből idézőjelben 1000-szerese lett, mert most 1000 gyermek, bölcsődés, óvodás, általános iskolás, gimnazista tartozik az egyházhoz. Tehát az egészet újra fel kellett építeni, körülbelül 2 milliárdnál járunk a beépített építkezések, újítások és felújítások területén. Ez tavaly történt utoljára, mármint az, hogy 350 millióért egy bölcsődét is építettünk.
Beszéljünk egy kicsit a Hegedűs díjról.
Van egy dr. Hegedűs Lóránt alapítványa a gimnáziumunknak, és elhatároztuk, hogy adunk Hegedűs Lóránt díjat kiemelkedő pedagógus Magyarországon, valamint határainkon túl. Így kaphatta most a volt karcagi általános iskolának a szinte az elindítója, az igazgatónő, és kaphatta egy vizsói kántortanító bácsi, aki hát sajnos betegségére való tekintettel nem tudott itt lenni, de itt volt a unokahoga, és ezt átadhattuk mégpedig november egyik vasárnapján.
Nagy megtiszteltetés ez a díj? Hogyan szokták értékelni?
Mi annak vesszük. Megmondom miért. Egy az Hegedűs Lóránt püspök úr tudását, ismeretét senki sem vitatja. Annyit viszont hadd mondjak el, hogy még 20-30 évvel ezelőtt azért nem nagyon volt közkedvelt Hegedűs Lóránt püspök itt a Tiszántúlon sem. Nyilván ennek megvan a maga oka. Mi szerettük, mert városunk szülötte volt, és teljes mértékben mellé állt az iskolának. Na most ebből nyilván az következett, hogy mindvégig ott állt mellettünk. Hát ő csak el szoktam mondani, és engedtessék meg, ha idő van rá, egy könnyű kis esemény, de ami megtörtént. Jött haza valahonnan Dél-Koreából, valami konferenciáról, repülőn olvasta, akkor még a Népszabadságot, hazaért, telefonált, még akkor a kublis telefon, vagy a számolós telefon. Mi újság van Hajdonánáson? Hát mondom, Lóri bácsát, sajnos így állunk. Ha le tetszene jönni, nagyon jó lenne, de hát tetszik hallani, most is kattog a telefon, mert lehallgatnak bennünket. Én már akkor azt észrevettem. Azt mondja, ne törődj vele, Gábor, ha jó Isten is lehallgatja őket. Jó, mondom, akkor megnyugodtam. Iskola pedig lészen. És ugye létejött. No, arról megint nem beszélve, hogy az elmúlt napokban beszéltem az egyik püspök úrral is, aki nem nagyon volt odáig Hegedűs Lóránt püspök úrért 30 évvel ezelőtt, de most azt mondta, az egyik leggerincesebb és legkorrektebb püspök volt így 40 év távlatából, igazán látom ezt. Megtisztelő. Írásairól pedig annyit, hát tudjuk, hogy hosszan prédikált, ez nem volt mese, de szülőváros a gyülekezetének, és nekem is mindig küldött egy könyvet. Két hónappal ezelőtt az egyik lelkipásztor kollégám azt mondja, te Gabi, azt mondja, olvasom ezeket a Hegedűs Lóránt könyveket, azt mondja, és ugye én nagyot akartam neki mondani, mondom, ugye egy oldal, három prédikáció, nem azt mondja, négy mondat, négy prédikáció. Mondom, örültem, hogy rájöttél. Úgyhogy mi így voltunk. Lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok Lóri bácsival kapcsolatban, de ez engedtessék meg nekem, nekünk, mert nélküle mindez nem épült volna fel, ami van Hajdonánáson, és hát azért szent irigységgel nézik néhányan. Ennek örülünk.
Az iskolán kívül milyen intézményei vannak még a gyülekezetnek?
Igen, az iskolán kívül ugye tavaly felépült a bölcsőde, és tavaly ugyancsak bővítenünk kellett az óvodát, amit már korábban elkezdtünk, mégpedig azt elkezdtük jó 15 évvel azelőtt. A város visszadott egy régi épületet, ott mi elindultunk, pályáztunk, 3 csoportszoba, aztán 4 csoportszoba, aztán most 5 csoportszoba, és még egy helyiséget ki kellett alakítani tornateremmé, mert a tornaterembe új csoport indult, tehát 190 gyermek van. A bölcsődébe ugye 28, óvoda 190, általános iskolában pedig 351-en vannak.
Gimiben?
A gimiben pedig 422-en. Mindegyik intézmény növelte a létszámát, és akkor mellette még ott van a 85 férőhelyes református idősek otthona is.
Az utóbbi időben mennyi pénzből és milyen infrastruktúrális fejlesztések történtek?
Összességében, hadd mondjam, 2010-től kezdve, akkor volt a Hajdonánás városában egy váltás vezetési szinten, nagyon jó indulattal álltak az egyházhoz, partnert láttak benne. Ennek a közös eredménye is az, hogy ezeket a pályázatokat megnyertük. Tehát 2010-től mostanáig 15-ig 2 milliárd forint, és ha szabad megjegyeznem, most kezdődött el egy úgynevezett irodaház építés az idősek otthona udvarán, megfelelő helyiségekkel, és a felszabaduló főépületben felszabaduló irodák helyébe pedig ugye 7 ember tudunk elhelyezni, nem növeljük a létszámot, hanem komfortosabbá tesszük az ott lévők számára.
Mit kell tudni az idősek otthonáról?
Az idősek otthona, hála Istennek, azért nagyon jó, van a városban 4 ilyen szerű otthon, hát ez ápolási központ, 2 görög katolikus, az egy egyházhoz tartozik, és van a miénk. És a miénk a város központjában van.
A templom mellett közvetlenül.
Így van, templom, iskola és idősek otthon, ez a sorrend. Szoktam is mondani, valaki elkezd a bölcsődébe, és ez mind a templom környékén, bölcsőde, óvoda, általános iskola, idősek otthona, mind ott van, de bölcsőde, óvoda, általános a gimnázium, el lehet menni az életbe, és lehet jönni az idősek otthonába. Nagyon jó a hírünk, hála Istennek, sokan jönnek innen Debrecenből, mert hát nyilván itt telített a létszám, nem egy lelki pásztort fogadtunk innen Debrecenből, akinek itt hát sajnos nem volt helye, illetve így nem volt helye, hogy sokáig kellett volna várni, és igyekeztünk keresztjéni belátással lenni azok iránt, akik hát a református egyházban hűségesen letettek valamit az asztal.
Hányan vannak?
85-en vagyunk.
Hogy zajlik az életük?
Hála Istennek, ha szabad erő pár mondatot, az alaplátásom nem most, már 30 éve az, hogyha ezek az intézmények megépülnek, illetve megújulnak, növekednek létszámban, minden intézménynek kell, hogy legyen intézményi elkésze. Istennek hála, tavaly a zsinat elhatározta azt, hogy most már ezt törvénybe foglalja, és igyekszik ezt megtartani. Na, én ezen kapva kaptam, nagyon örültem, és a lelkipásztor kollégámmal együtt azt beszéltük, hogy legyen minden intézménynek. Tudnilik, azt hiszem Bart Károly mondta, hogy 400 ember egy gyülekezet. Na most, hogyha veszünk egy általános iskolát, 350 mellé az óvodát, az már több. Veszünk egy gimnáziumot, veszünk egy idősek otthonát, ez mind külön egy gyülekezet. Hála Istennek, 3 éve van intézményi lelkész nője az idősek otthonának, az általános iskolába is besegít. Most megy a kereséskutatás, és talán sikerül egy fiatal lelkész házaspárt megnyernünk, akik a gimnáziumba és az általános iskolába besegítenek. Tehát így, hála Istennek, mindaz, amit felépítettünk, és azt mondjam, ez se volt könnyű, de a nehezebb ezután jön.
Miért?
A lelkek építése. Tehát ma, amikor, ugye most már lassan én is kifelé megyek ebből a szolgálati részből, látom azt, hogy mennyire mások a mai fiatalok. Tehát ezekhez fiatal lelkipásztorok kellenek. Sajnos azt is látom, hogy nem mindegyik fiatal lelkipásztor kész, vagy van benne a készség arra, hogy felvegye ezt a szolgálatot, mert ennek nyilván terhe is van. Szoktam mondani, hogy kedves fiatal lelkész kollégák, ne cseréljük meg az üdvtörténeti eseményeket. Ez pedig a következő. Nagypéntek, húsvét. Nagyon sok fiatal csak a húsvétot szeretné, de áldozathozatal nagypéntek nem. Na, ez verés nélkül nem megy, próbatétel nélkül nem megy, anélkül, hogy ne ütközz a szónak nemes értelmébe, különféle gondolkodással, emberekkel, ez nem fog menni. De ha ezt te becsületesen végigcsinálod, akkor utána jön a húsvét, azaz áldozathutal után jön az áldás, tövis korona után jöhet a másik korona. És úgy néz ki, nagyon-nagyon elmondom a presbitériumnak is, hogy tessenek elhinni, hogy ezekre nagy szükség lesz. És példát mond. A gimnázium, ugye 420 gyermek, szeptemberről mondja az igazgatónő, hogy probléma történt a gimnáziumban, pedig hát van pszichológus, és Áron tiszteletes úr is ott van, nem mint intézményi lelkész, hanem mint hitéleti igazgatóhelyettes és óradó, hitoktató, vallástanár, és hát egy elég komoly dolgot mondott. Tehát mondom, mi volt a probléma? Hát azt mondja, ők se tudják, csak ugye történt, ami történt. Na ez megint egy olyan lökést adott nekem, hogy a mai 14-18, illetve nekünk 6-osztályos gimnáziumunk van, tehát lejjebb mehetünk 2 osztállyal. Nagyon fontos az, hogy a lelkipásztor köztük legyen. Tehát legyen egy szobája, folyosón, bárhol, szünetben történik, akármi, bármi, vagy órán, azonnal karon tudja fogni, gyere be, fiam, gyermekem, lányom, mondd el, hogy mi van. Ezekkel nem lehet játszani. Az általános iskolában, én nagyon büszke vagyok az általános iskola vezetésére és a gyerekekre is, mert mindig visszahallom azt, amikor idegenek úgymond lépnek be, vagy önkormányzati, vagy állami iskolába járó szülők, gyermekei áthozzák, vagy bejönnek az iskolánkba, vagy itt más a légkör. Ugye Karácsony Sándor mondta arról, hogy a tanítás légkör kérdése. Egy egyházi iskola, nem mindegy, hogy milyen légkör van. Már amikor belép, már a köszönés, már a fogadtatás, hát a többiről természetesen ne is beszéljünk.
Hogy zajlik az egyházközség, a gyülekezet élete? Milyen programok vannak? Mennyire eseménydúsanaknél az élet?
Igen. Hát ugye a vasárnap délelőtti Isten tiszteletek, de kezdjük egy hónapban. Egy hónapban van 3 családi istentisztelet. Van egy az általános iskolának, van egy az óvodának előtte. És van egy vasárnap, ami a gimnazistáké. Tehát ez egy hónapon keresztül végigmegy. A hét pedig úgy kezdődik, hogy hét elején, hétfő reggel 8 óra 5 percre jönnek a gimnazisták, pénteken pedig hétzáró van az általános iskoláknak. Tehát elég sűrű, ez 350-370, tavaly 400 valamennyi szolgálat volt a lelkipásztor kollégámmal együtt, de örömmel végezzük és csináljuk ezeket az alkalmakat, és végezzük a szolgálatokat, mert hogy ugye ez a dolgunk, ez a hivatásunk. És nekem, ha szabad ezt mondani, remélem nem túlzás, de nekem ugye ez az életem. Meghívni fiatalokat az örök életre. Kész. Hogy elfogadja, nem fogadja. Ez már hétfőtől zajlik péntekig. Hogy milyen a pedagógusa? Hogy milyen egy-egy tanár? Hát azokra a pedagógusokra nagyon támaszkodom, akik azért, hogy is mondjam, mégis a hitben elindultak, és a hitben növekedtek, és készek arra, hogy befogadják ezt a keresztényi krisztusi lelkületet, mert hogy egy átvett iskoláról, gimnáziumról van szó, és ugye hát nem mindenki volt se hithű református, se hithű katolikus, de ugye az évek folyamán látszott és látszik az, hogy tehát megérezték ennek az örömét és szépségét. Ugyanakkor természetesen szép eredményei vannak az iskolánknak is, 95-96%-os felvételik, és a környékről is járnak át gyerekek, 2-3 kis busszal hozzuk őket Tiszavasváriból és a környékről.
Az elmúlt percekben Papp Beatrix összeállítását hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? Are you walking with unnecessary burdens? Are you trying to take them upon yourself? If you are, then you're living in bondage, and you know that's bad for your spiritual health. And are you trying to live by your emotions? Are you putting your faith in what you feel and see? Then you're living just to satisfy your passions, and you better be careful, 'cause you're being deceived. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. Do you feel that something's got a hold on you? Well, deep within you there's a spiritual battle. There's a voice of the darkness and a voice of the light. And just by listening you've made a decision, 'cause the voice you hear is gonna win the fight. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen to történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események,
Érdekességek.
Erdély. Az erdélyi református egyházkerület 2026-ot a gyermekek évének nyilvánította, azzal a céllal, hogy tevékenységeikben, szolgálatukban nagyobb hangsúly kerüljön a gyülekezetek legkisebbjeire. A tematikus év központi üzenetéről, a célkitűzésről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenst, a gyermekek évének koordinátorát kérdezte Pilbák Kincső.
Az erdélyi református egyházkerület 2026-ot a gyermekek évének nyilvánította, melynek a honlapján már lehet tájékozódni arról, hogy konkrétan milyen programok várhatóak. Miért pont a gyermekek kerültek idén a fókuszba, mivel készül a központi hivatal?
Hát a fókusz a gyülekezeteink egyik legélénkebb, ugyanakkor törékenyebb, és egyben egyik legfontosabb rétegére került az idén. Egyházi szolgálatunkra nézve nem újdonság az, hogy a gyermekekre odafigyelünk, azonban a környezetünk, az a világ, amiben élünk, ez állandóan változik, és nagyon fontos emlékeztetni nagy egyházot, és természetesen ezen belül minden közösséget, egész a családig, hogy oda kell figyelni másképpen gyermekeinkre, még akkor is, hogyha meg vagyunk győződve róla, hogy az alapvető emberi igényeink nem változtak, mégis újabb módszerekkel, újabb eszközökkel, megújult erővel és figyelemmel kell nekünk odafordulni a gyermekekhez. Hogyha mondjuk a célját szeretnénk esetleg meghatározni ennek az évnek, az az lenne, hogy a gyermekek tudjanak közelebb kerülni Krisztushoz, az egyház közössége pedig felelősséggel és szeretettel támogassa őket, úgymond ebben a nemes próbálkozásban. Ez nem csak mondjam úgy, hogy a központi hivatalnak a feladata, hanem ebben mi munkatársakat keresünk, szólítunk meg az egész egyházban is. Az egyik mondjam úgy, hogy folyamatban levő projektprogram az a vallástanárainknak a képzése. Épp most zajlott le az egyik ilyen képzésünk, a Godly Play, ahol tényleg a Erdély szerte sok helyről érkeztek érdeklődők, és nagyon jó visszajelzésük volt.
A programokon túl mi a gyermekek évének a központi üzenete vagy igéje? Esetleg van-e olyan teológiai hangsúly, amire mindenképp figyelmet fordítanak?
A központi igénk az már evangéliuma 10. részének a 14. verséből hangzik, és szólít meg bennünket, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyen neki az Isten országa. És rögtön hozzáteszem, hogy ez az új fordítás szerinti változat ennek az igének, akár a református újfordítás, a RUF, akár a Károli újfordítást nézzük, mind a kettőben kisgyermek szerepel, azonban a régi Károli fordításban csak annyi szerepel, hogy gyermek, és a logónkban is ez a változat maradt, hogy gyermek, mert hogy úgy éreztük, hogy ez is biblikus, de hogy talán egy kicsit tágabb és nagyobb közösséget tud úgymond megszólítani. Hát a teológiai hangsúly az a befogadáson van, a gyermeki hiten, a gyermeki bizalmon. Úgy hiszem, hogy ez az üzenet, ami itt ebben az igében van, hát nyilván, hogy biblikus üzenet, egy felszólítás tulajdonképpen Jézus részéről, Isten részéről, hogy a gyermekek szervesen mondjam, hogy hozzá is tartoznak, az ő szentségi köréhez tartoznak. A felnőtteknek, tehát akikre rá van bízva ez a kincs, az a feladatuk, hogy elgördítsék az akadályokat az útból.
Említve volt a logó, ami ugye már látható az egyházkerület honlapján. Miért éppen ez lett, és miről szól?
A gyermekek éve logóját ifjabb Jakab István készítette, és noha én nem vagyok szakember ezen a területen, mégis benne voltam egy picit a folyamatban. Hát azt tudnám elmondani, hogy elsőleges cél az volt, hogy egy olyan logó legyen, ami a gyerekeket szólítja meg, ami számukra legyen kedves és barátságos, egy mosolygós nap, szeretetet, melegséget sugároz. Azok a kis geometriai alakok, azok ugye a játékot, a gyermeknek az ő természetes terében levő játszást, valamint nyilván a bibliai ige, amiről említettem, hogy a Károli Gáspár, a régi Károli Gáspár fordítás szerint ige, nem csak a kisgyermekekre, hanem úgy általában a gyermekekre vonatkozik. A logó célja az az, hogy ez legyen könnyen felismerhető, hogy legyen egy olyan vizuális jelzés, ami végig tudja követni ezt az évet, jelezvén, hogy ebben az évben mi a gyerekekre gondolunk elsődlegesen.
Ebben a munkában ugye nagy felelősség hárul a lelkipásztorokra, a vallástanárokra. Számíthatnak-e a gyerekekkel foglalkozók valamilyen segédanyagra, módszertani füzetre, digitális tartalmakra, eszközökre esetleg?
Vallástanárainkra és mindazokra, akik a gyerekeknek a vallásos oktatásával, hitbeli nevelésével foglalkoznak. Egyházunk mindenkoron igyekezett kis támogatást és hátteret biztosítani. Hát ez is egy olyan szolgálat, ami nem új. Azonban talán úgy érezzük most, hogy egyre nagyobb igény van erre. Az, ami megragadta a gyerekeknek a figyelmét, akár 10 évvel ezelőtt is, nem biztos, hogy a mai nap is az ugyanúgy működik. Éppen ezért igyekszünk olyan módszereket megkeresni, és közelebb hozni a mi egyházunkhoz, itt az Erdély Egyházkerületben is, amelyeket ténylegesen tudnak a mi tanáraink és a mi pedagógusaink használni és alkalmazni.
A gyermekek évének koordinátoraként mi az ön célkitűzése személyesen? Mi az a kép vagy élmény, amit szeretne, hogy a gyermekek magukkal vigyenek az év végén?
Azt szeretném, hogy minden erdélyi magyar református gyermek maradandó élménnyel térjen haza, vagy zárja ezt az évet. Azt szeretném, hogy érez azt, hogy ő szeretve van, hogy meghallgatva van, és hogy Istenhez közel tartozik. Azt szeretném, hogy érezze azt, hogy ő nem csak valahol egy ilyen mellék tagja az egyháznak, hanem valahol a gyülekezetek úgy a központban helyezik őket. És nagyon örvendenék annak, hogyha ez nem csak így a szavaknak a szintjén, vagy gondolatok szintjén valósulna meg, hanem hogy ezek a programok által, a kiadványok által, de ugyanakkor ugye, hogy a gyülekezetbe és a liturgikus valóságba beépítve az istentiszteleteken, a különböző alkalmakon gyerekeinket vezessük oda a gyülekezet elé, vezessük be a gyülekezetbe, adjunk nekik feladatokat, hogy érezzék azt, hogy közénk tartoznak, és hogy igazából ez az ő egyházuk is, amiben nevelkednek.
Az elmúlt percekben Nagy Tibor Sándorral, tanügyi referenssel, a gyermekek évének koordinátorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
A hitéleti képzések műhelye.
felvételi.drhe.hu
Reklámot hallottak.